Valóban, Istenünk, dicsérni akarunk téged, magasztalni azért, mert nagy vagy, hatalmas vagy, te vagy a világ mindenség ura, teremtője. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban atyánk lettél is, ilyen családiasan megszólíthatunk téged, mi a gyermekeid lehetünk. És köszönjük, hogy félelem nélkül bátran közeledhetünk hozzád. Most azért imádkozunk, hogy Isten tiszteletünk legyen a te magasztalásodra. Szeretnénk, Urunk, jobban megismerni téged és magunkat is. Kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, a gondolatainkat, terheket, kérdéseket. Kérünk, hogy hadd tudjunk félretenni. Vedd el a terheinket és problémáinkat. Válaszol kérdéseinkre. Segíts bennünket a te útadon járni és a te akaratodat megtalálni ma este is. Hallgass meg bennünket, és adj áldást az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Szeretnék olvasni bevezetésül a Cselekedetek könyvének 26. részéből, 19. és 20-as vers így hangzik. Azért Agrippa király nem levék engedetlen a mennyei látás iránt, hanem először a damaszkus belieknek és Jeruzsálem belieknek, majd Judeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez. A megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén. Amen. Tessenek helyet foglalni. A Jóisten megbízott bennünket is az evangélium hirdetésével, az Isten üzenetének a hirdetésével, és ezt szeretnénk tenni ma este is. A megtérés üzenete, az Istenhez való térés lehetősége, ez a döntés lehetősége minnyájunknak a kiváltsága, minnyájunknak a kincse, ez egy ajándék Isten részéről. És nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit ezen az estén Isten házába. Eljöttünk ide, hogy imádjuk Istent. Nem egy vallás felekezethez jöttünk, és nem is oda hívjuk az embereket, hanem Istenhez. És mi tudjuk, hogy mi gyengék vagyunk és esendők, de Isten hatalmas, és ő meg tudja áldani az életünket. Figyeljünk arra, amit a Jóisten akar nekünk mondani. Köszöntjük szeretettel vendég testvérünket is, aki az igét fogja hirdetni, Katona László testvér. Testvérünk itt volt az este is, és reméljük, hogy holnap délelőtt is közöttünk tud lenni, Isten igéjét hirdetni, az Úr áldja meg őt is közöttünk, imádkozzunk ő élete is, és azt az igét, amit az Úr rábízott, hadd tudja nekünk elmondani ezen az estén, ami nagyon fontos. Pál apostol is ebben a követségben, ebben a szolgálatban volt, és ő nem tudott más tenni. Ezt hirdette az embereknek, hogy bánják meg a bűneiket. Nem is az a baj az emberekkel, hogy van bűnük, ez is baj. A legnagyobb baj az, hogy nem akarják megbánni. Mert ebben, hogy bánják meg bűneiket, a megoldás is ott van. Hát ez a megoldás, hogyha megbánom a bűneimet, ha megvallom az én bűneimet, akkor Isten megbocsát. Térjenek meg az Istenhez. Nagy baj az, ha az ember eltávolodott Istentől. És ez nagyon rossz állapot, de itt a megoldás, hogy oda térjenek, visszatérjenek, megtérhetünk az Istenhez, ez csodálatos. És ez a lehetőség, minnyájunknak a lehetősége ezen az estén is. A fiatalok fognak most szolgálni, az Úr áldja meg testvéreinket ebben a szolgálatban, énekkel és bizonságtevéssel. Kérjük, amivel készültek, ahogy készültek, hogy most álljanak elő és szolgáljanak.
Köszöntöm a jelenlévő testvéreket. Kicsit arról szeretnék beszélni, hogy mostanában miből változtatott engem meg Isten. Úgy gondolom más az, mikor virtuálisan beszélünk, vagy bizonságot teszünk ismerőseinek arról, hogy miben változtunk, és más az, mikor a testvérek elé állunk, és személyesen elmondjuk azt, hogy miben formált minket. Hát... A baleset után nekem volt időm elgondolkozni azon, hogy vajon miért is engedte meg ezt Isten az én életemben, és sok kérdésre kaptam választ. Az egyik dolog, amiért úgy gondolom, hogy megengedte, az az, hogy rámutasson arra, hogy még ma is vannak csodák, és nem csak régen voltak, Ez szerintem nem csak nekem akartam megmutatni, hanem a körülöttem lévő embereknek is. A rendőrök is megmondták, hogy ez igazából fizikai képtelenség, hogy egy ilyen baleset után némi zúzódással túléljük ezt az egészet. A másik dolog, amire rájöttem, az az, hogy Isten mennyire szeret engem, minket. Néha olyan közömbösen veszem azt, hogy Isten szeret, azt mondom, hogy igen, másokat is szeret, és akkor most akkor, hogy is van ez? Ha nem szeretett volna engem, akkor szerintem nem éltem volna túl némi zúzódással. A másik dolog, amire rájöttem, az az, hogy meg kellett szégyenülnöm, mivel ha nem is mondtam ki, a földi dolgokra talán több hangsúlyt fektettem, és ha nem is mondtam ki, ott volt a szívemben az, hogy a másiknak lehet, hogy több van. Közben nem volt ez igaz, mert nekem ott volt Isten, és lehet, hogy a másik nem is tudta azt, hogy létezik, és higgyék el, testvérek, miután a földön fetrengtünk, hevertünk, azután szerintem azt se számított, hogy milyen felső van rajtam, nem az, hogy a másiknak milyen autója, háza vagy telefonja van. Amire még rájöttem, az az, hogy mennyire számít az, hogy minőségi időt töltsek a családommal, az ismerőseimmel, a barátaimmal. Miután megtörtént a baleset, annyian gondoltak ránk, és csak annyit tudtam kérdezni, hogy nem is, hogy vajon miért törődnek velem ennyire, hiszen meg se érdemlem ezt. És minimum annyival tartozom, hogy életem végéig ott leszek azoknak a személyeknek az életében, akiknek szükségük lesz rám, imában támogatom őket, vagy bármivel segítem őket. Még egy igeverset szeretnék felolvasni. Ez lett az egyik kedvenc igeversem. A Jób 5:18-at, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Személyesen tapasztaltam azt, hogy bármilyen próba érjen minket, ő mindig ott van mellettünk, és meg tud gyógyítani, csak kell kérjük. És hiszem azt, hogy a próbákat nem azért adja az életünkbe, hogy minket ezzel sértsen, hanem azért, hogy megerősítse a vele való hitünket, benne rejlő hitünket. Szeretném a testvéreket kérni arra, hogy továbbra is imádkozzanak értünk, és köszönöm, hogy meghallgattak. Amen.
Thank you. Az elmúlt időben azt kezdett el foglalkoztatni, és úgy vizsgáltam meg önmagam, hogy mi az, ami engem úgy valójában motivál a mindennapokban, vagy mik azok a tényezők, amik befolyásolnak. Mert ugye egy hívő embernek erre az a válasza, hogy Isten, de hogyha egy kicsit komolyabban elgondolkodtam rajta, és úgy aprólékosabban végignéztem a mindennapjaimat, akkor nem ez volt a válasz. Mert láttam, hogy nagyon sok mindenben nem ezt tartom fontosnak, és nem azt nézem, hogy Isten mit vár el tőlem, vagy mit csinálok. Az egyetemen van egy praktika napunk, amikor elmegyünk az óvodába, és úgy figyeltem a gyerekeket, hogy mi az, ami őket hajtja ahhoz, hogy megcsináljanak valamit. És úgy láttam, hogy annyira akarnak imponálni az óvónéninek, és mindent úgy csinálnak, hogy ha az óvónéni azt akarja, akkor azt megcsinálják, mert ő megdicséri, és hogy ez milyen jó. De szerintem ez egy olyan dolog, amit nem növünk ki, és felnőtt korban is ott van bennünk az, hogy szeretjük azt, hogyha elismerik a munkánkat, hogyha tudunk teljesíteni, jól teljesíteni, és ez egy olyan dolog, ami úgy ösztönösen bennünk van, hogy teljesítjük azokat az elvárásokat, amik velünk szemben vannak. De miért akarnánk megfelelni embereknek, hogyha magának, az Istennek is megfelelhetünk? Miért érjük be egy néhány jó szóval egy néhány embertől, akik megköszönik a munkánkat, vagy elismerik a mi munkánkat, hogyha maga az Úr, aki maga Isten, aki teremtette a világot, gyönyörködhet bennünk. És nagyon megszégyenültem, mert annak ellenére, hogy tudok bizonyos igazságokat Istennel kapcsolatban, mégis sokszor olyan világi módon tudok gondolkodni, és úgy belém van rögzülve, de hálás vagyok Istennek azért, hogy figyelmeztet, hogyha nem jól teszek valamit. És én azt kívánom a testvéreknek, és főleg most azokhoz szólok, akik még nem ismerik úgy igazán mélyről az Urat, hogy ma meg lehet tenni az első igazán fontos döntést, és közeledni az Úr Jézushoz. És azok, akik már ismerik az Urat, hadd tudjanak minden döntésükben az Úrhoz fordulni. És ne az foglalkoztasson bennünket, hogy mielőtt meghozunk egy döntést, hogy mit fog szólni a mellettünk levő, a barátok, vagy a körülöttünk lévők, hanem azt nézzük, hogy Isten gyönyörködik-e abban, amit teszek. Isten azt mondja, hogy igen, ez az én gyermekem, és én ezt várom el tőle, vagy pedig elszomorítom az én cselekedeteimmel. Én kívánom azt mindenkinek, hogy minden helyzetben tudjunk az Úrra tekinteni, és szerinte élni, és neki tetszően tudjunk viselkedni. Amen.
rákészültem, hogy el fogok olvasni egy igeszakaszt a Sámuel könyvéből, de úgy gondolom, hogy nagy vonalakban ezt fel tudom vázolni másképp. Hát igazából a Sámuel elhívását akartam felolvasni, hogy az Úr hogy hívta el Sámuelt. A héten, ahogy olvasgattam a Bibliát, egyik nap ez a történet került elém, és különösebben kettő darab igevers szúrt szemet, és nem tudtam igazából magyarázatot találni rá, és hogy miért van ez. Az egyik pont a harmadik rész elején van, hogy abban az időben ritkaság volt az Úr igéje. A Károli fordítás azt mondja, hogy abban az időben ritka volt az Úrnak a kijelentése. A másik igevers pedig ugyanebből a részből a hetedik vers, Sámuel még nem ismerte az Urat. Feltettem magamnak a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy azt a népet, akit Isten kiválasztott magának, kivezetett Egyiptomból, keresztül vezetett a pusztán, városokat adott nekik, megengedte azt, hogy addig erős királyokat tiporjanak le, megszerezzék a városaikat, és mégis oda jutottak, hogy azt kell olvasnunk, hogy abban az időben ritkaság volt az Úrnak a kijelentése a néphez. Egy szeletet a magyarázatból a tegnapi estén megkaptunk. Sajnos sok olyan dolgot követett el a nép, amit hát nem is tudom milyen szavakkal írhatnék le, talán szomorú vagy elkeserítő. Hogyha két könyvvel visszalapozunk a Bibliában a Bírák könyvéhez, akkor az a jellemző arra a könyvre, hogy olyan igeversekkel találkozunk, amivel azt írja a Biblia, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, és a nép azt csinált, amit jónak látott. Hogyha egy kicsit lebontjuk ezt az egészet és a tegnapi történetet is, akkor elmondhatjuk azt, hogy ilyen kicsit fenköltebben fogalmazva, hogy a zsidók kiléptek abból a védelmet jelentő korlátok közül, mondhatjuk teokráciának is, és beleléptek abba a demokráciába, ami kecsegtető volt számukra, körülöttük lévő népektől meglátták a jó mintát, idézőjelben a jó mintát, és azt követték. Na most, hogyha egy kicsit közelebb hozzuk ezt a több ezer éves történetet, akkor feltehetem én is magamnak a kérdést, és ezt mindenki felteheti magának, hogy vajon az életemben van egy kellő alázat ahhoz, hogy Isten üzenni tudjon nekünk. Lehet, hogy olvasjuk a Bibliát, lehet, hogy eljárunk minden hétvégén gyülekezetbe, prédikációkat hallgatunk, de lehet, hogy üzenetet, semmit nem kapunk belőle. Vajon, hogyha az életünk könyvét kellene olvasnunk, akkor azt olvasnánk benne, hogy most vegyük a mát, hogy abban az időben nem volt kijelentés annak a személynek az életében? Vagy tovább megyek, azt olvashatnám ebbe a könyvbe, hogy mondjuk, ha behelyettesítem a saját nevemet, hogy Márk még nem ismerte az Urat? Nagyon elgondolkodható volt számomra ez a rész, és nagyon elcsépelt az a mondat már, és az a szólás, hogy tégy egy lépést Isten felé, és ő százat vagy ezret fog tenni feléd. De úgy gondolom, hogy ez a történet lehet az alapja ennek az egésznek, ugyanis Isten többször is szólította Sámuelt. Sámuel azt hitte, hogy Éli szól hozzá. Hűségesen odament hozzá, Éli több alkalommal is visszaküldte. Lehet, hogy ez az este az, amikor úgy az énekek által, a bizonságtevések által, vagy a prédikáció által mindezek felvehetik Élinek a szerepét, amikor ugyanis rávezette Sámuelnek a szemét és a fülét arra, hogy tudja igazán meghallani Istennek a hangját. Én azt kívánom mindenkinek, hogy legyen ez az este, az az este, amikor ezek az adott körülmények, mert elmondhatjuk azt, hogy itt a gyülekezet falai között minden adott ahhoz, hogy meghalljuk Isten hangját, ezek a körülmények legyenek azok, amikor tényleg meg tudjuk hallani Istennek a hangját, Istennek a hívását, és meg is tudjuk azt érteni. Amen.
Ugye nem mondok senkinek egy nagyon új dolgot, ha azt mondom, hogy ennek a földi életnek egyszer a végére fogunk érni. Ugye erről énekeltünk az előbb is. Beismerem azt, hogy mielőtt én megtértem, nagyon utáltam azt, mikor nekem ilyesmikről beszéltek, és mikor elmondták azt, hogy a földi élet után vár a mennyország, vagy ha nem a mennyország, akkor vár rád a pokol. Én erre mindig úgy tekintettem, mint egy ilyen fenyegetőzés féle, de aztán rájöttem, hogy nem az, mert ténylegesen ez igaz, és ez nem egy olyan dolog, amivel mi kell ijesszük az embereket, hogy jaj, ha meghalsz, akkor a pokolba kerülsz, és akkor lehet, hogy úgy ráijesztünk, hogy ijegységében meg fog térni, hanem ez egy olyan dolog, ami mindig előttünk kell legyen, és ez a mindennapjainkban állandóan ami szívünkben és fejünkben kell legyen, hogy ennek az életnek egyszer vége lesz. És ugye, ha így gondolunk erre a dologra, akkor mennyivel másképp teszünk dolgokat, akkor jobban próbálunk ugye közeledni nap mint nap az Úrhoz. De mennyire ravasz a sátán, és milyen ravaszul tud bennünket támadni, annak ellenére ugye, hogy tudjuk nagyon jól, hogy ennek a földi életnek egyszer vége lesz, és aztán jön vagy az örök ítélet, vagy a mennyországban lehetünk az örök életben. Ezeknek ellenére annyira el vagyunk magunkkal, és annyira csak azt hajszoljuk, hogy minél több pénzünk legyen, minél jobb autónk legyen, minél szebb lakásunk legyen, mindent meg tudjak adni a családomnak, mindent meg tudjak adni magamnak, a saját kényelmem legyen meg, és akkor persze még azon kívül járunk gyülekezetbe, de körülbelül ennyi az egész. A fiatalok úgy látom, és úgy éreztem én is, hogy talán azért is keményedik meg a mi szívünk, mert úgy gondoljuk, hogy majd miután kiélem magam, kicsit idősebb koromban majd meg fogok térni, és hát majd hívő leszek én is. Ebben két nagy hibát vettem észre. Az egyik az, hogy nem biztos, hogy a holnapot megérjük, és a másik meg az, hogyha az Úr kegyelméből akár idősebb korunkban megtérünk, majd akkor rájövünk, hogy mennyi mindent veszítettünk el, hány évet, a fiatal éveinket eltékozoltuk különböző dolgokkal, és rájövünk arra, hogy most annak a múltnak a keserű poharát isszuk meg életünk végéig. Persze az Úr azokat a eltékozott éveket tudja kárpótolni és kárpótolja, de biztos vagyok benne, hogy mindenkiben van egy valamilyen szinten egy hiány, és ezt valamennyire érzem én is, mivel úgymond egy kicsit később tértem meg. Hogyha arról beszélnénk, hogy Szatmáron mondjuk hol találjuk meg a legnagyobb kincseket, vagy a legnagyobb gazdagságot, akkor szerintem mindenkinek valamilyen bank jutna eszébe. Ez jutott nekem is eszembe mondjuk. De valaki ezt nem így gondolta, és a következőket mondta. A legnagyobb értékek és kincsek nem a bankban vannak, hanem a temetőben. És hogy miért? Ott találjuk meg azokat az álmokat, amik soha nem lettek megvalósítva, azokat a szavakat, amik soha nem voltak kimondva, azokat a csókokat, amik soha nem lettek megadva, és azokat a terveket, amik soha nem valósultak meg. Az elmúlt napokban hallottam egy 17 éves fiúról, aki azután tért meg, hogy visszatért a klinikai halálból egy baleset által. De elmondta a fiú, hogy ő akkor egy alagútot látott, és az alagút végén látott valakit. Nagyon jól tudta azt, hogy Jézus állott, bár nem látta, de tudta, hogy ő lehet az. És majd jött is a kérdés, hogy te mit keresel itt? Ő csak állt, és azt mondta, hogy jöttem. Erre Jézus azt mondta neki, hogy jó, hogyha te jöttél, és te be akarsz menni ide, mutatott a mennyország felé, akkor mesélj és mondj egy pár dolgot, egy pár jó dolgot, amit te tettél földi életedben. A fiú elkezdett neki, elkezdte sorolni azokat a jó dolgokat, amiket megtett. Majd az úr megállította, és azt mondta, hogy jó, jó, de értem, mit tettél? Semmit. Nem tudom, hogyha közülünk valakinek akár ma este az Úr feltenné ezt a kérdést, hogy annak ellenére, hogy ismered az Urat, vagy nem, hogy jársz gyülekezetbe, vagy nem, értem, mit tettél. Egy igeverssel szeretném befejezni, a példabeszédek 23. rész 26. verse. Add nekem, fiam, a szívedet, és tarts szemed előtt útjaimat. Amen.
Tudjuk, hogy egy pusztai lázadó embernek és társainak a történetét olvastuk, de a lázadás eszmei vezérénél a megítéltetése különös, mert meghalt ő, Kóré, Kórah, és a többi vezető is meghalt azok fiaikkal együtt, de Kórénak megmaradtak a fiai. Az ő utódaiból fogunk olvasni most, és utódaikról. Krónikák első könyve 9. fejezet 17. versétől. Krónikák első könyve 9. fejezet 17. versétől. Kapuőrök voltak Sallum, Akkub, Talmon és Ahimán. Testvérük Sallum volt a fejük. Helyük most is ott van a napkeletre néző királyi kapunál. Ők voltak a kapuőrök Lévi fiainak a táboraiban. Sallum pedig Kóré fia, aki Ebjászá fia, aki Kórah fia volt, testvéreivel együtt, akik a kórahiták családjából származtak, a szolgálat munkájában a sátor küszöbének az őrei voltak, mert már őseik is az úr tábora bejáratának az őrei voltak. Fejedelmük egykor Fineás, Eleázár fia volt, az úr legyen vele. Zekarjá, Meselemjá fia a kijelentés sátra bejáratának a kapuőre volt. A küszöbök választott kapuőrei összesen 212-en voltak. Őket falvaikban vették származási jegyzékbe, megbízatásukat már Dávid, sőt Sámuel a látnok alapozta meg. Ők és fiaik őrizték az úr házának, illetve a sátornak a kapuit. A négy égtáj irányában voltak őrök, keletre, nyugatra, északra és délre. A falvakban lakó atyuk fiainak időről időre 7 napra be kellett vonulniuk hozzájuk, mert az állandó megbízatása 4 főkapu őré volt, akik léviták voltak. Ők voltak az Isten háza kamráinak és kincseinek a felügyelői. Az Isten háza körül töltötték az éjszakát, mivel rájuk volt bízva az őrködés, és ők nyitották ki minden reggel az ajtókat. A közülük valókra voltak bízva az Isten tiszteleti felszerelések. Ezeket megszámolva kellett bevinniük, és megszámolva kellett kihozniuk. A közülük valók tartották számon a felszerelést, a szentély egész felszerelését, a finom lisztet, a bort, az olajat, a tömjént, a fűszereket is. De a papságból valók keverték a fűszerekből a kenetet. A léviták közül való Matitjának, a Kórahi Sallum elsőszülöttjének a megbízása volt a sütés munkájára felügyelni. A kéhátiak közül való testvéreikre volt bízva a kenyér sorbarakása, hogy az szombatról szombatra kirakják. Az énekesek, a kamrákban tartózkodó léviták családfői fel voltak mentve minden egyéb alól, mert éjjel-nappal ez a feladat volt rájuk bízva. A léviták családfői voltak ezek, származások szerint főemberek, és Jeruzsálemben laktak. Istenünk, most arra kérünk tégedet, hogy miután a te szent könyvedből felolvastuk ezt a szakaszt, ezt a sok nevet, segíts Uram megérteni ebből az evangéliumot. Izgatott szívvel várjuk is, és kíváncsi lélekkel mit üzensz nekünk, Uram? Add, hogy jó szívünk, fogadó szívünk legyen, engedelmes lelkünk, beszéded megértéséhez és megtartásához. Amen. Tessenek helyet foglalni, testvéreim! Egy öreg otthonban ott voltak a gondozottak egy nagy nappaliban, és ott volt a pszichológus is közöttük, vigasztalgatni az embereket, erősíteni mentálisan. Észrevette, hogy 2 öreg tanárbácsi napokon át vitatkozik afelől, hogy Isten az embert jónak vagy gonosznak teremtette-e. Hát dünnyögött magába a pszichológus, mikor észrevette ezt több napon keresztül, és menvén a saját irodájába azon töprönget, hogy hát a 2 öreg vita témájából mindössze csak 4 dologgal nem vagyunk tisztában. Ki az, hogy Isten? Mi az, hogy teremteni? Mi az, hogy jó? Mi az, hogy gonosz? Milyen jó, hogy mi viszont, ha megnyitjuk az írást, és alázattal megnyitjuk a szívünket, mi tisztába jöhetünk azzal, hogy ki az Isten, mit jelent teremteni, mit jelent az első teremtés, az újjáteremtés, mit jelent a jó, a gonosz. Nézzük meg ezt a szakaszt, hogy lehet ilyen munkaköri felsorolásokból, nevek halmazából evangelizálás. Biztos vagyok benne, hogy ez soha evangelizációs textusként itt fel nem olvasták. De az is lehet, hogy egyáltalán semmiféle alkalomból ezt még itt nem olvasták. És sok más gyülekezetünkben sem. Tudjátok, testvérek, ez a sok felsorolás, hogy ezek a kórahiták, a pusztai lázadónak évszázadokkal későbbi ősei, és itt most már a babiloni fogság után hazajötteknek, a származási listába vétele és felsorolása van, tehát jó messzire vagyunk már időben, közel 1000 évvel későbbi utódokról van szó. Az ő szolgálati beosztásuk, hogy ki volt a kapus, és ugye tudjuk, hogy amikor annak idején Joás király idejében elkezdték tatarozni a templomot, hogy legyen rá pénzügyi alap, akkor kitaláltak, hogy egy ládát teszünk a kapuba, dobjanak adományokat a templomba jövők. Na de azt valakire bízni is kellett könyvelési szempontból. De hát ott vannak Korá fiai, a kapuőrői, kialakult egy hamarabb pénztárosi szolgálatuk is. Aztán ők a pékek, akik a szent kenyeret sütik, és de a szent kenetet viszont az olajok, azt a papok készítették el. Manapság hamisítják a szent kenetet. Aztán látjuk, hogy még tovább is olvashatnánk olyat, hogy bizonyos kórahiták beosztása az volt a jícáriak, aki a lázadó kórénak az apja volt. Most az ő utódaikról azt mondja, hogy a jícáriak közül Kenanyahu-ra és fiaira bízták, mint előjárókra és bírákra, Izrael közügyeit, tehát a leviták bírók is, jogászok is voltak, meg tanárok is, meg mérnökök is, meg orvosok is, tehát az értelmiségi réteg. És ennek egy a lényege, testvérek, hogy Isten szolgálatában álltak. Kapusként, szent pékekként, őrizőkként, és így tovább. Isten szolgálatában álltak. Ugye a matematikában néha redukálni kell, egyszerűsíteni az egyenletet, és aztán a végén kijön a megoldás. Most az igei vizsgálódásunkat is így egyszerűsíteni. Nem kezdek én itt beszélni, hogy a szent kenyér hány kilós volt, meg mekkora, meg minden, mert az idő húzás volna, és csupán történelem óra valósulna meg, vagy néprajzi. Hanem a lényeg az, hogy ők az Isten szolgálatában álltak, úgy, hogy az Isten házának tárgyszerűen is, például a pusztai vándorlás idején csak ezek a kéháti léviták, a kórahiták vihették a templom edényeit, az aranyedényeket, ilyen hordozó micsodán keresztül, hogy nevezik ezt a két vége van, és akkor ponyván, mindegy. És delfinbőrrel letakarva vándorlás alatt. Meg amikor már templom van, és kezdődik a mise, ők adták ki leltárilag, és este őneki kellett leltárilag visszavenni. Hát ezek mind-mind tulajdonképpen a lényeg az, hogy az Isten szolgálták. Ezekben a tárgyakban való hűségükön keresztül, a megbízásokon, ellátásán keresztül, és így tovább. Isten szolgálata. Nézzük meg, hogy az Isten szolgálatában mivé lehet lenni. És milyen összefüggésekben van az az ember, aki az Isten szolgálja. Mielőtt megkezdenénk ezt az irányt, hadd mondjam el nektek, hogy ahogyan van Isten szolgálata, akkor és ma is, ugyanúgy van bűn szolgálat is. Hogy milyen a bűn szolgálat, a rovar világból hadd hozzak el erre egy illusztrációt. A fürkész darázs elég nagy termetű darázs, és a következőképpen hozza létre az utódait. Hernyókat megbénít a fulánkjával, abból kibocsátott idegméreggel, és aztán a rágó csápjaival egy fának az odujába, pici kis újnyi odujába betuszkolja a lebénított, nem megölt, csak az idegméreggel megbénított hernyót, rárakja a fürkészdarázsa petéit, és utána ezt az üreget letapasztja. Pár napon belül a peték kikelnek, a hernyó lebénított, de élő hernyó testén ott az üregbe, és abból fejlődnek a fürkészdarázs utódok, hogy elkezdik enni azt a lebénított, de élő hernyót. És amikor nagyjából megették azt a vaskos hernyót, addigra ők is megnőttek, akkor kiszakítják a tapaszt, és kijönnek a világba folytatni az új generációs életüket. A bűn szolgálata ilyen. Lebénít, felemészt, és elpusztul az ember. Elpusztul minden jó terved, ha volt egyáltalán bűnben jó terv. Minden, amit becéloztál, vagy akartál, vagy szerettél volna, minden megsemmisül. A bűnben is van szolgálat, és annak is van ára. Istennek való szolgálat is van, és annak is van tendenciája. Annak is van egy kifejlete. Na, ezt vizsgáljuk most, és itt fog rejtőzni az evangélium a számunkra. Először is ezek a kórhai léviták, és mindazok, akik kéháti léviták voltak, úgy állhattak szolgálatba, Mózes 4. könyve 4. fejezetében megtalálod ennek a leírását, hogy legelőször is a főpapnak érettük áldozni kellett. Nem úgy, hogy én jöttem, akarok lenni pap, vagy szent kenyerek sütője, vagy kincstárnok, mert én erre elhivatást, karizmát érzek, hanem rendben van testvér, de akkor előbb megmosunk téged vérrel, előbb elvérzik érted egy bárány, és ha te ezt engeded, és odaállíthatunk a gyülekezet elé, így, hogy megmosódjál, így, hogy tudomásul veszed azt, hogy a szolgálatod azzal kezdődik, hogy valakinek meg kellett halni, érted? Akkor te lehetsz nálunk pék. Vagy a kulcskarika nálad lesz. Vagy a kincstárt, az aranyedényeket te kezelheted. Isten szolgálata akkor kezdődik, amikor a főpap áldozatát elfogadjuk. És az ő vérében megtisztulunk. Aki ezt megkerüli, nem az Isten szolgája. Hiába próbál ügyködni egyházon, valláson belül, gyülekezeten belül, nem az Isten szolgája. Hamis atyafi. A másik az, hogy amikor ezek az emberek Isten szolgálatában álltak, noha úgy látszott, hogy csak tárgyakat mozgatnak, ajtókat nyitnak, pénzeket számolnak, vagy kenyereket cserélnek, vagy stb., ők a szolgálatokat isteni elgondolás alapján végezték. Nem ők írták maguknak a működési szabályzatot. Még meg is jegyzi itt a felsorolásban, hogy az ő megbízatásukat már annak idején Dávid, ugye babiloni fogság után vagyunk, Dávid meg előtte cirka 500 évvel uralkodott, meg még előtte Sámuel prófétna, a látnok fogalmazta meg ezeknek a szolgálati szabályzatukat. És ez azt jelenti, hogy régen megírt, ősi, archaikus szabályoknak megfelelően kellett szolgálni. Minden újdonság a régi bibliai igazságon kell, hogy megmérettessék, és ha annak a szentségében elhelyezhető az új dolog, akkor vezethető be a gyülekezetnek az erőterébe, szolgálati terébe. Máskülönben az újdonságok szétverik a gyülekezetet. Ezek az emberek a szolgálatokat tehát régi, a szent király meg a híres próféta elgondolása alapján kellett, hogy végezzék, és akár csak tárgyak kiadásáról volt szó, vagy a kenyér, és így tovább. Azután azt is látjuk az ő szolgálatokról, hogy például a kincsek őrzése, kezelése tekintetében, hogy keletkeznek Isten templomában kincsek? Hogy halmozódnak, hogy jutnak oda kincsek? Hiszen ott nincs termelői ágazat, nincsen gyártó műhely, de tudjátok, hogy kerültek be a templomba kincsek? Két módon. Vagy felajánlásból jöttek a hívek, elrendezték a bűneiket, áldást kértek a gyermekeikre, Isten tiszteletüket elvégezték, és felajánlottak a javaikból valamit az Úr házára, és akkor ezt bevitték a kincstárakba. A másik mód, ahogyan a templomban kincsek megjelenhettek, hadi zsákmányból felajánlott dolgok. Tehát nem a civil termelői életből, gazdálkodásból, hanem háború volt. Izrael seregei győztek, és hozzák a hadi zsákmányt. Emlékezzél rá, hogy például Dávid, amikor menekült, és eljutott a Nóbi szentélybe, ahol 80 pap végezte a szolgálatot, nem volt még akkor kőből épített templom, a silóiról meg úgy tudjuk, hogy az már akkor le volt rombolva, és nem volt Dávidnak kardja. Kérdező, hogy nincs egy kardotok, amit adnátok? És ebben a történetben tudjuk meg, hogy a Góliát kardját ő a templomba tette. Nem a saját falára, a palotájába, hogy a saját dicsőségét hirdesse a Góliátnak a kardja, hogy én azért, Dávid, kedves vendég, a házamba jöttél, a kardról tudjad, hogy nem akárkinek a házában vagy. Nem. Dávid megmondta, hogy a seregek urának nevében megyek ellened, és évekkel később tudjuk meg, hogy Dávid azt a kardot, ami hirdethette volna az ő dicsőségét, akár mint egy orosz katona tisztán a sok jelvény, vagy mai sok ember házában a sok poszter, nem, ő azt a templomba vitte, az Isten dicsőségét hirdeti, nem Dávidét. Felajánlás. Mások mást ajánlottak fel. Igen, ám, de a hadizsákmányra vonatkozóan mózesi törvény volt. A hadizsákmányt, hogyha felajánlották a templomnak, meg kellett tisztítani. Ha olyan volt az a zsákmány, hogy arany, ezüstárgy, fémtárgy, akkor azt tűzön kellett átvinni, mert az bírta a tüzet, és megtisztult, és a pogány emberek vírussal meg egyebek leégtek róla. Megtisztították. Ha nem bírta a tüzet, akkor vizen kellett átvinni. Szeretnélek meggyőzni, testvérem, ha ne talán a bemerítés kérdésével van valami hezitálásod. Először is, ha valaki megváltottá lesz, az hadizsákmánya a mi urunknak. Egy nagyon rettenetes, drámai harcban küzdött értünk Jézus a kereszten, és megszerezte a te lelked üdvét. Megszerezte neked a nyitott ajtót a mennybe, és nevedre címezve üzeni ma, hogy én a kereszten érted haltam, harcoltam érted, és megszereztem neked az örök életet. Fogadd el, és mint hadizsákmány, engedd, hogy megtisztítsalak. Nem égetlek meg még, azt majd fenntartom a hitetleneknek. A föld és az istentelen emberek pusztulása napjára. Te nekem becses vagy, megváltottalak. Markaimban metszetelek, téged vízen átviszlek be az én örök templomomba és országomba. Engedd, hogy az Úr Jézus, mint az ő nagy, a világegyetem legnagyobb harcosa és az ő élete árán, halála árán elvégzett győzelmének a zsákmányaként, így vízen át bekerülhess a megváltottak szent családjába. És semmi más ezt nem helyettesíti. Ha én elővennék egy önarcképet, egy fényképet Katona Lászlóról, és azt állítanám, ez Szőcs Sándor testvér fényképe, igazam volna? Hát nem, mert az a kép én rólam beszél. Engem ábrázol. Ha valaki azt merészeli mondani, hogy a gyermekkeresség az azonos azzal, amit a Róma 6 ír, hogy vele egy életünk az ő halálának hasonlásában, az ugyanazt a hazugságot követi el, mintha én a saját arcképemről azt mondanám, hogy Szűcs Sándoré. Ha Istennek akarsz engedelmeskedni, és csak ebben az esetben lehet üdvözülni, nincs egyház, amelyikbe belegyömöszölhetőek a bűnösök és az a mennybe lövő őket. Ha Istennek akarsz engedelmeskedni, akkor vedd komolyan azt, hogy hadizsákmánya vagy, vagy lehetsz az Úrnak, és hadd vigyen át téged a vizen. Gyerünk vissza Kórán fiaihoz. A lelki kapcsolódásait vegyük most úgy szemünk és értelmünk elé az ő szolgálatuknak. Testvérek, ezek az emberek, amikor templom, szimbólum, aranyedény, szimbólum, szentkenyér, jelkép, hétkarú gyertyatartó, minden jelkép, mind a zsidókhoz írt levél rátér erre a kérdésre, mind a mennyei világnak, templomnak a jelképei voltak, az örökké való világnak a jelképei voltak. Tehát megállapíthatjuk, hogy ezek az emberek, amikor látszólag földi tárgyakat, aranytárgyakat, liszből készül, delfinből, fából, stb. Ezek között szolgálnak, mégis a mennyei dolgokkal álltak összefüggésbe, azoknak a szimbólumaival, azoknak a hasonmásaival, azokra mutató tárgyakkal, gondolatokkal állt összefüggésben az ő szolgálatuk. Munkaeszközeik, a helyszín, az egész templom, a sátor, és ők maguk is pedig vérrel tisztítottak. Olyan sok emberi szakma van, foglalkozás. Gondolkodjál azon, hogy ebből a sok tudásból, sok foglalkozásból, sok munkából, munkahelyből, munkatársból, ügyből, intézni való dolgokból, amelyek érintenek, mik állnak mennyei vonatkozásban. Rá fogsz jönni, hogy iszonyatosan profán világban élünk. Mennyei vonatkozásokból kizuhant, kiesett, eltárgyiasított világban élünk, és az emberek élete mindössze csak a tárgyakkal áll, meg önigazságokkal, meg emberi tetszésekkel áll vonatkozásban, de nem a menny világával. Márpedig itt Korá fiainak, még ha kenyeret hetette kicserélték, az is, mivel a mennyből jövő igazi kenyérnek a szimbólumai, mert egyszer valaki azt mondta magáról, hogy én vagyok az a kenyér, aki a mennyből szállt alá. És aki azt eszi, az nem éhezik meg. És annak élete lesz. Mi az, ami a földi világból a mennyei világgal áll összekötetésben? És aminek a közegében, a foglalkozásodban érintve vagy állandóan? Vagy értelmiségi ember, foglalkozol az emberek szociális bajaival, kezeled a pénzeiket, intézed az ügyeiket, de az mind földi. Ma azért ügy, mert egy olyan szabály miatt annak az ügynek úgy kell menni. Jön egy új szabály, nem lesz ügy. Vagy meghal az ember, megszűnik az a ügy számodra. Mennyi a fizikai munkálkodásunk, a gondolati életünknek, és mindennek, amire nézve döntünk, fáradozunk, mi mutat abból a mennybe, a mennyre, az örökké valóságra? Mennyi érintkezik abból az örökké valósággal? Ha ezt átgondolod, akkor elkezd fájni a szíved, hogy tulajdonképpen csak egy földturó állat vagyok, egy papírországnak papírmozgató aktakukaca. És utána majd az összes termékeimet, ami alapján most fizetést kapok, és így tovább, megégetik, és nem visznek a mennybe. Ezek a Korán fiai azzal, hogy ott szolgálnak, miközben nem ők a főpap, mégis helyzetüknél fogva isteni kijelentéseknek a hallói. Hiszen csak a szent sátort, ha vesszük, elmondja egy helyen Mózes könyve, hogy Mózes hogy hallotta Isten szavát. Hogy ott volt a fridláda, rajta kiterjesztett szárnyal két arany kérub angyal, egymással szembenéző helyzetben a fridládán, és onnan a két angyal közötti, nem tudjuk hány centis térből, onnan hallotta az Úr szavát. Igen, ám de abban a szent sátorban, a kapuban meg ott állta a kórahita lévita. És ha akarta, hanem Isten szavának a hallója volt, a kapuőr, a kulcsok őrizője, a küszöbök, a kenyérnek, a gyertyának a gyújtója, vagy sorolhatnánk. Olyan szolgálatban álltak, amely révén isteni kijelentéseket hallottak. Mennyi minden beszél hozzánk. Technika, média, emberek, magunk választotta filmek, szereplők, olyanok, akiket besengednénk a házunkba, ha élőben megjelennének, de a filmen azért megnézzük. És Isten szavát hordozzák? Ezek a kórahita emberek, miközben látszólag csak vallásos tárgyakkal áll kapcsolatban a munkakörük, isteni szavakat, kijelentéseket hallanak. Hallják a népvezérnek, gondoljatok Mózesre. Aranyborjú eset. Leborul az Úr elé, és azt mondja, hogy Uram, engem pusztíts el. Ne a népet. Nehogy azt mondják a pogányok, hogy kihozta őket, azt nem tudta bevinni ez az Isten az ígéret földjére. Inkább engem törölj ki. És ezt hallja ott a Kórahita lévita. Hát így került be a Bibliába. Nem tört össze neki is a szíve Mózesé mellett? Azután ezek az emberek voltak azok, olvasd el a 48. Zsoltárt, Korán Zsoltára, fogadják az zarándokokat, és mondják, gyertek testvérek, nézzétek meg Istenünk templomát, számláljátok meg tornyait az ő városának, és mondjátok el, hogy nagy az Úr, és igen dicséretes az ő templomában, és a következő nemzedéknek is. És a 42. Zsoltár írója mondja, hogy hajdan, hogy vezettem Istenem házához az ünneplő sokaságot. Olyan szolgálat volt ez, kenyér, gyertya, tűz, hamu, kapu, kulcsok, pénzek, adományok, látszólagos szolgálata mellett mégis lelkeket vezetnek az Isten felé. Milyen különös dolog, hogy amikor isteni erőtérbe kerülnek a tárgyaink, az ajtóink, a slosszkulcsaink, a kenyerünk, akkor hogy nem egyszer a dolgok, ezek a dolgok is abban kezdenek szolgálni, hogy akinek a kenyeremet megosztom, Isten felé halad. Aki előtt kinyitom a házamat, gyere be, atyám fia, Isten felé halad. Nem csak kenyeret adsz, hanem vezeted Isten felé őt. Micsoda vonatkozások ezek? Micsoda világok közötti összefüggésben álló szolgálatok ezek? És ható, haladásra segítő szolgálatok ezek? Ezek a testvéreink gyakran látták a királyt és a főpapot a templomban. Hiszen királyok is hadjárat idején bementek, letérdeltek, imádkoztak. Ézsaiás idejében volt az, hogy Ezékiás király városát, Jeruzsálemet megtámadták, Szanhérib seregei. Bekiabálnak, adjátok meg a város, meg stb. És úgy sem ment meg az istenetek. Belövik a nyilat, és rajta a megadásra szólító levelet. És akkor a király beviszi a templomba, letérdel, Isten elé tárja a levelet, és azt mondja, Uram, ez neked szól, téged gyaláznak, nem minket, a te népedet. És ott van a Kórahita az ajtóban, és látja, hogy a király térdel. Ő meg a büszke közember, közalkalmatott. Hát ő lehet akkor gerincen? Állhat ő akkor a lábán, ha a király térdel? És az Isten előtt sír. Mit gondolsz? Igazán templom szolga az olyan, aki nem borul le az ő ura mellé? Menjünk tovább. Ezékiel könyvében le van írva a jövendő templom, és ott egy gondolat van arról, hogy a keleti kaput zárva kell tartani, mert az csak majd a jövendő fejedelem, a mesiás fejedelem nyithatja ki, és érkezhet a keleti kapun. És ezt is valakinek őrizni kellett. Őrzik azt a kaput, amin a mesiás bejöhet az ő népéhez. Sokszor nyüglődünk a missziónak az elégtelensége miatt, már mind nem a misszió, hanem a mi elégtelenségünk miatt, hogy miért nem jönnek be Istenhez sokkal többen emberek. Lehet, hogy elálljuk a kaput. Vagy nem alázatosan viselkedünk ebbe a kapuba, és nem tudnak jönni az emberek az Istenhez. Tehát úgy ránk mutató, nem lehet az ő szolgálatokat úgy vizsgálni, hogy az ebből elénk álló isteni mérleget kikerüljük. Hazug biblia elemzők volnánk, és ördögi. Mert ez ahogy a nők szolgálnak, és kezdjük felfedezni szolgálatuk, látszólagos tárgyi, látszólagos hétköznapi kenyérkereseti munkájuknak a mennyei vonatkozásait elkezdjük vizsgálni, azonnal önmérési pontokat kapunk, kiinduló pontokat. Mi hívő emberek. és a nem hívők, vagy az Isten keresők valamennyien. Testvéreim, summázzuk tehát, hogy az ő szolgálatuk Isten szolgálata, az élet szolgálata, a valóság szolgálata. És az ő szolgálatuk be van kötve az örökké valóság irányába. Az Öböl háborúban volt egy ezredes, aki hamar elhíresült a beosztott tisztjei meg a katonák előtt arról, hogy egy beképzelt ember. És szeretett mindig nagyobbnak látszani, mint ami volt. Pedig az ezredesi rang sem kicsi már. Némely gyülekezetünkben például egy ilyen ezredesi ranggal lelkipásztort nyírnak ki manapság Magyarországon. Tőletek származik az a pásztor. És ment egy kis katona, barak épületbe ottan valahol a iraki pusztában, felállt az amerikai tábor, és ment az ezredesi barakba szerszámos ládával. Mikor látta az ezredes, hogy jön egy kis katona, azonnal felkapta a telefont, igen, generális úr, igen, tábornok úr, értettem, úgy fogjuk tervezni, úgy fogjuk indítani a csapatokat, mert látta az ezredes, a beképzelt, hogy jön egy kis katona. És azonnal én a tábornokkal beszélek. Aztán letette a telefon, mint aki elvégezte a magasrangú felettesével a neki szivar zsebben levő beszélgetést, és kérdezi, mit akar kis katona? Ezredes úr, jöttem bekötni a telefont. Nagyon sok ember szolgál, dolgozik, rangosan, kitüntethetően, médiázhatóan, de amit csinál, nincs bekötve a mennybe. Nem áll összefüggésben az örökké valósággal és a saját üdvösségével sem. De azért ő generálisokkal beszél, ő nagy ember, őt tisztelni kell, őt előrevenni még gyülekezeti listákon is, vagy alkalmakon is, stb. Stb. És nincs bekötve a mennybe. És olyan dolgokért tiszteljük, amik mulandó dolgok. Amiért 5 perce halála után már senki nem fog rá emlékezni. Milyen ember vagy te? Hol van a te életed bekötve? A szavaid, a te bölcsességed, a te áldozataid, a te fáradozásaid be vannak-e az örökké valóságba kötve? Egyszer egy székely fiatal ember elhatározta, hogy hát megkeresi az Istent, ő nem akar istentelenül élni, és úgy döntött, hogy elmegy meghallgat néhány lelkipásztort. Elment egy városba, elment és hallgatta a papot, és hallotta, hogy a pap azt mondja a prédikáció közben, testvérek, ennek az embernek, akinek a falunknak a fél határa a tulajdonában van, az az ördög által gazdagodott meg. Hát, pislogott a szegény legény, Istent akart ismerni, vagy ismerkedni a pap beszéde által, de hát egyebet hallott. Úgy gondolta, elmegy egy másik lelkipásztort is meghallgatni. És hallgatta annak is a prédikációját, és hallja, hogy a prédikációban azt mondja a pap, hogy XY, aki rajtunk uralkodik és hatalma van, annak az ördögtől van a hatalma. Szegény székely fiú csóválta a fejét, hát na még egy papot meghallgatok, hát megtudom, hol találom meg az Istent, és hol vehetem fel vele a kapcsolatot. Hallgatja a prédikációt, és hallja, hogy a pap mondja, hogy testvérek, jártam a városban, és megláttam egy szép lányt a piacon, és egyből tudtam ránézni, hogy ez az ördöggel paktál ez a lány. A székely legény úgy döntött, hogy hát ennyi mindent hallott az ördögről, felkeresi az ördögöt. El is ment az ördöghöz. Megkérdezte, igaz az, hogy te neki tudod adni a te híveidnek a fél falu határt? Meg a hatalmat? Meg szépé tudod tenni? Azt mondja az ördög a legénynek, te figyelj csak ide, azok mind az én barátaim voltak, akik ezt mondták, engem reklámoznak. Lehet még prédikálni is, mennyei bekötés nélkül. Semmi köze a prédikációnak az ilyennek, az örökké valósághoz, üdvösséghez, megváltóhoz, Isten fiához, semmi köze. Lényeg tehát visszatérve Kóré fiaira, mint amit a zsoltárosok mondanak, hogy az én osztályrészem igen tetszik nékem. Azt állapíthatjuk meg, hogy Kórának, a pusztai lázadónak, évszázadokkal későbbi utódai nagyon szép szolgálatot végeztek, amit nem a tárgyakon kellett nézni a szépséget, azt a titkos, magasságos vonatkozásokat, hanem annak a szolgálatnak a szellemi dimenziójában találhatóak meg. És bizony ők voltak azok, akik hallották a kapun a kopogást. Testvér, jöttél Beer-Sebából, Galileából, gyere, kezdődik az ünnep, ülj le, a léviták mindjárt kezdik a trombitálást. Meghallották a kopogtatást, és nyitottak ajtót. Nem kopogtat valaki a te szíveden most? Aki már régóta a te ajtód előtt áll. És még egy kicsit a léviták történetéből. Voltak időszakok, amikor helyre kellett állniuk, és bálványozások után jöttek olyan istenfélő királyok, akik úgy érezték, hogy a népet vissza kell vezetni az Istenhez, a templomot újra meg kell nyitni, papokat, lévitákat újból vissza kell hívni, be kell állítani a szolgálatukba, újra megkötni a szövetséget Istennel, bocsánatot kérni a tévegésért, és ilyenkor a királyok, egy Jósiás király, egy Ezékiás király üzenetet küldött ezeknek az elszélett, világi területre ment megéletésért. Világi területen lézengő vagy dolgozó lévitákat, gyertek vissza az Isten szolgálatába. Ne maradjatok ti a bűn szolgálatában. Gyertek vissza Istenünk szolgálatába. És sokan így visszamentek és helyreállt. Nem te vagy az, akit a királynak most így kell hívni vissza önmagához téged? Fiatalkorodban? Vagy középkoruként? Vagy idős emberként? Letelt az életed talán. Itt vagy 60-70 éves korban, mint én. Annyit dolgoztál, okleveleket mutathatsz róla. És fiaidat kiröpítetted szépen és jól, és büszkeséged lehet. Biztos lehetsz benne, hogy az a gazdag ember, aki bíborba bársonyba öltözött, ő is nagyon jól bocsájtotta ki az életbe, földi szempontok szerint nagyon jól, a fiait. Viszont amikor a pokolban felnyitja a szemét, figyelj csak, miféle aggódás kezdi őt gyötörni a fiai miatt, hogy nehogy ők is ide jussanak. Hát akkor tényleg jól indította őket az életbe? Nem vagy te így itt most? Hogy a királyt kell meghallanod, hogy ő most téged vissza akar hívni oda a templomába. Mert aki győz, az beépítem az én Istenem templomába, és felírom rá az én nevemet. Idős testvérem, halljad, hogy a király hív téged, hogy légy az ő lévitája. Fiatal, hogy gondolj teremtődre ifjúságod idején. Egyébként ott nem csak az ifjúkor a tét, az egész élet a tét. Nem csak, hogy az ifjúkor elromlik. Az egész élet elrontható. De miért a fiatalokat szólítja? Két ok van, de mind a kettő összefügg egy magyarázattal, hogy ugye Noé áldozatánál azt mondta az Úr, hogy nem pusztítom el többé a földet az ember miatt, bár az ember gonosz születésétől fogva. Jól mondtam? Ifjúkora volt. Ifjúságától fogva. És miért az ifjúsága problémás? Ez a kor. Nem mint testület vagy személy. Ez a kor. Ekkor szövődnek az embernek, alakulnak ki a hosszú távú kapcsolatai. Erkölcsileg, foglalkozásilag, élettárs, nem jó, élet közösségi szempontból, és szellemi kapcsolata is. És hogyha egy ifjúkorban például valaki kitanul egy kocsmáros szakmát, testvérek, egy életen át neki állandó akadályok lesznek abban, hogy ő Isten felé haladjon. Mert a foglalkozása, az itatása, a részegészség iparának a fenntartása, vagy kitanul kommandósnak, vagy... Tehát hosszú távú dolog egy foglalkozás megválasztása. És lehet, hogy egy életre hosszú távon gátolva leszel Isten irányában haladásra. És éppen ezért az ifjúkorodban a legfőbb kötelékbe lép bele az Istennel való kapcsolatba, és akkor az összes többi születendő kötelékben már az Úr fog téged irányítani. Dávidot vitézei segítették abban, hogy az ő trónján megmaradhasson, vagy visszakerülhessen. Lótot az angyalok segítették abban, hogy megmenekülhessen a halálra ítélt városból. Minket Jézus Krisztus az evangélium üzenetével akar segíteni, és ezt az evangéliumot ma este ószövetségi templom szolgák munkájából olvashattuk ki, és érthettük meg. Mit küldjön, milyen üzenetet, milyen hívást, milyen udvarlást küldjön még az Úr, hogy visszajöjj hozzá. Nincs több. Utolsó üzenete ez az Úrnak. Szólott utoljára, ez utolsó időkben nékünk az ő fia által. Kedves testvérem, légy szükség, örök életed szempontjából légy szükség az Úrral a kapcsolatot felvenni, megtérő szívvel. Mi abban tudunk segíteni, hogy beszélünk neked Istenről, segítünk elmondani imádságodat hozzá, bűneidet lerakni, ezt a segítséget tudjuk felajánlani. És azt, hogy a megértett igét kezd dolgozni a szívedben, higgyed, amit az Úr mondott, és következtetéseket, amiket láttunk, mennyei összefüggéseket, ezek az összefüggések rád is várnak, hogy a sorsod neked is be legyen kötve az örökké valóságba, és amikor a bőrkötésben való élet majd megszűnik, lelked az Úrhoz mehessen, mennyei testbe öltözésre, örök boldogságra. Hajtsuk meg fejünket, testvérek, és a megértett ige alapján mondjunk választ Istennek. Mert látjuk lelki szemeinkkel, hogy a te fiad, mint a te szenvedő szolgád, a Gecsemáné kertben térdel. A kereszten szenved, érettünk, és úgy megy a mennyei templomba, hogy nekünk üdvöt szerezzen. És mi meg sokszor állva, meg viháncolva gondolunk üdvösségbe bejutni, meg egyházi segítlettel, meg papi garanciával, hitványképzelgésekkel. Uram, bocsáss meg nekünk, hogy nem tudunk mellé térdelni. Kérünk téged, Istenünk, hadd legyen nekünk a ma esteünk is. És ezentúl minden nap mennyei vonatkozásba bekötött, az üdvösségbe, behúzalozott, oda vezető, szervező, mennyei egybeszerkesztettségben folyó élet mostantól fogva. Ezért, Uram, segíts a te kegyelmedet megragadni, és akik ezt tehettük, Uram, add, hogy megkomolyodjunk, és akik ma ragadják meg ezt a kegyelmet, adorom, hogy szilárdan megragadhassák azt. Kérjük ezt Szent Fiad Jézus nevében. Amen.